Kedves testvérek, a mai alkalommal a ránk következő kis fejezet a Katolikus Egyház katekizmusából egy több témát érint, valójában egy nagyon nagy fejezete a dogmatika teológiai tudománynak, itt azonban csak annyiban van érintve, amennyiben a keresztény cselekvést és erkölcsiséget érinti. Tudnélik, szó lesz a megigazulásról, kegyelemről, keresztény szentségről, az érdemekről. Ez a kis fejezet ezt foglalja össze, mert ha így fölrajzolom megint azt az ívet, amiben mi benne vagyunk, akkor levertük a cölöpöket, ami a keresztény erkölcsiség cselekvésnek a fontos tényezői, úgy, mint szabad akarat, bűn, emberi cselekvés, lelkiismeret, törvény, a társadalomban megvalósuló erkölcsiség, isteni segítség, Szentlélek kegyelme, és ezért a katekizmus arról is szól, hogy az emberi cselekvés az lényegesen különbözik az állati cselekvéstől, hiszen az állatok is faj és létfenntartó cselekedeteket végeznek, de azok vagy ösztönösek, vagy betanított dresszúrás cselekedetek. Úgyhogy az a rendszerváltozáskor énekelt népdal, hogy szabad élet, szabad madár, ilyen nincsen, mert a madár az az ösztöneit követi, ha repül a légy, akkor a fecske utána kap, nem mondja azt, hogy ma pénteki nap van, és böjtölni fogok, nem eszem húsételt, mert mi emberek ezt meg tudjuk tenni, hogy abszolút böjtöt tartunk, vagy valamit megvonunk magunktól. Ha az állat téhes, akkor elképzelhetetlen, legfőjebb egy dresszúrával megtanítják vele azt, hogy csak a gazdájától fogadjon el étket. De ha már olyan állapotba vonna, akkor esetleg még a gazdájának is neki menne. Tehát itt ezek a kérdések csak az emberi cselekvést érintik, amikről szólottunk az elmúlt időben, és ugye ezek után következik majd a 10 parancsolat, ami hát alapvetése az Ó és Új Szövetségnek az erkölcsiségben. És hogy az ember, miután az Isten képmása, kapcsolatban vagyunk az Istennel. Hogyan tud ránk hatni az Isten, megkérdezhetnénk? Csak megteremtett, aztán szabadon engedett bennünket? Nem, mondja a teológia, mi kapcsolatba léphetünk és lépünk az Istennel, méghozzá személyes kapcsolatunk is lehet, de ennek a személyes kapcsolatnak mindig a kezdeményezője az Isten. És hát eleve úgy teremtett bennünket, hogy képesek legyünk olyan antennákat kinöveszteni, amivel fogjuk az Isten felénk irányuló mozdulatait, hatását, és az ő örök tervét. Ezt mi már keresztények így mondjuk, hogy Krisztus vitte végbe azt az örök tervet, amit Isten az emberről kigondolt. És hát itt mindig vissza kell nyúlni az Ószövetségre is, hogy egyáltalán az a kegyelem, amit mi fontosnak tartunk, hogy Isten élete bennünk, vagy személyes kapcsolatba léphetünk, ez hogy van az Ószövetségben? Ez még ott hiányzik. De kapcsolatban vannak az Istennel, ott inkább az Isten irgalmát emlegeti föl az Ószövetség sokszor, mert érezték azt, hogy bűnös emberek vagyunk, és meg kell, hogy bocsássa valaki a bűneinket, hogyha szeretnénk az Isten közelébe jutni. És ezért mondta már a Zsoltáros is, ha vétkeket, Uram, felrovod, kiállhat meg előtted. És ezért az Isten irgalmát mindig hangsúlyozta az Ószövetség. Egyébként a muszlimok, akik nagyon sokat átvettek mind az Ószövetségből, mind az Új Szövetségből, erőteljesen az Ószövetségnek ezt a irgalmas és könyörületű Isten gondolatát veszik ki, és ezt úgy szokták is emlegetni a Korán alapján, mert ott nincs az a méltósága az embernek a Korán szerint, mint az Új Szövetség, amit megad az embernek. Az Új Szövetségben egy külön szó is van erre, hogy a karisz, az Isten kegyelme ráhat az emberre, aminek következtében megváltozhat az élete. Mi már tudjuk az Új Szövetség végkifejletéből, Jézus Krisztus halálából, föltámadásából, Szentlélek elküldéséből, hogy ezek az üdvösség történeti események hatnak ránk. És ezért bennünk van ez az élet, hogy így mondjuk, amit a föltámadt Krisztus hozott, vagy a Szentlélek, mint belső életelv hat ránk, és így lehetünk a Szentlélek templomává. És a teológiában, ugye a nyugati és keleti teológia némely dolgokat különböző képpen közelít meg. Nem zárja ki egyik a másikát, csak egyik helyen erőteljesebb egy-egy gondolatnak a kihangsúlyozása, mint a másikban. A keleti teológia, itt gondolok ezek a keleti egyházatyákra, a kegyelmet úgy fogták föl, hogy az ember az üdvösséggel átistenül, megistenül, ezért kell neki az élete folyamán is már ez az isteni kapcsolat, hogy átistenüljön, része lehessen, nem válik istenné, de részese lehessen az isteni természetnek. A nyugati teológiára nagyon nagy hatással volt Szent Ágoston, már ami a kegyelemtant illeti, és hát itt lehet látni, hogy az egyéni élet is befolyásolja, hogy hogy közelít meg egy egyházatja is egy isteni ránkhatást. És ő abból indul ki Szent Ágoston, hogy az emberi természet nagyon elesett, mert magán is megtapasztalta, és ez így is igaz, és ezt az elesett emberi természetet majd gyógyítja a kegyelem, és felemel bennünket. Nem véletlen, hogy a protestáns teológia ezen a vonalon ment tovább, majd még visszatérek rá, mert a hitújítók, legyen az Luther vagy Calvin, nem a keleti egyházatyákat olvasták és foglalkoztak vele, hanem alapvetően például Ágostont, aki ezt a kegyelemtani részt az ember elesettségével hozta kapcsolatba és párhuzamba. És hát ezért ott még inkább kielezetté vált a protestáns teológiában. Tehát mi azt mondjuk, hogy a kegyelem az az isteni élet bennünk. Van egy biológiai életünk, azt mindenki tudja. Van egy lelki-szellemi életünk is, de azt át tudja járni az isteni élet is. Ez válik aztán életszentséggé az emberekben. Most ma már, amikor még teljesebben és komplettebben nézzük ezt a kegyelemtani dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy ez mindig kapcsolatban van az egyházzal. Hogy mi az egyház által találkozunk vele és ismerjük meg, mert ha nem volna egyház, akkor Jézus Krisztusról is legfőjebb lexikális adataink lennének. Tehát semmiképpen nem lenne egy ilyen éltető, átütő ereje Krisztus élet művének, ha nem volna egyház. És ezért az egyházat figyelembe kell venni, annak a kiteljesedését, amiben benne van az egyházi hagyomány és a tanítóhivatal is, majd erről a következő alkalommal szólok. De ez nem eltávolodást jelent a forrástól, mert az egyház az Krisztusból forrásozik, tehát Krisztusból magyarázzuk az egyházat, Jézus Krisztust pedig az atyából, mert ő az atyának a küldötte. Most a kegyelemtan, mert a protestantizmusnál, hogy ők azért hogy sarkították ki a mi szemszögünkből nézve, nagyon nagy vita tárgyává vált a reformáció idején. És ha elővennénk akkori dogmatika könyveket, hát igencsak sok opuszt, művet találnánk arról, hogy próbálják megközelíteni, mert ők is tudták a protestáns időkben katolikus módon megfogalmazott hittudósok, egy Bellarmine Szent Robert, vagy egy Pázmány Péter is, hogy a kegyelem az végül is misztérium, megmagyarázhatatlan, de nagy fejezeteket szántak neki, és egész felosztásokat csináltak, még ha egy 30-as évekbeli katolikus lexikont veszünk elő a kegyelemről, olyan nagy, ilyen aprólékos megközelítései vannak, és hát ugye szólnak az elégséges kegyelemről, a hatékony kegyelemről, a megszentelő kegyelemről, és hát itt különböző iskolák voltak, a molinista, tomista iskolák, de mindig azt mondták, hogy az Isten a kezdeményező. Hát az elégséges kegyelem az mindenki számára adva van. Az is az Istentől jön, hogy nem hagyja elveszni, elkárhozni az embert. Egy verset szeretném érzékeltetni. Nemes Nagy Ágnes, ez egy magyar költőnő volt, azt hiszem nevét sokan ismerik. Református papi családból származott ő végül is az őseiben. És a Kiáltva című vers első verszaka így szól. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Van benne egy ilyen nagy ellentét, hogy nem hiszek te benned, de mikor bajba vagyok, akkor azért mégis az Istenhez fordulok, és imádkozom. Tehát ezt lehet mondani az elégséges kegyelemnek, hogy amikor valaki olyan bajba van, akkor azért eszébe jut neki az Isten. Betegágyom, háborúba, nem véletlen, mondják azt, hogy Ukrajnában tele vannak a templomok. Annak ellenére, hogy ott is kommunizmus volt. Csak hogy most ugye minden nap bombáznak, még háború van, és az embereknek eszébe jut az Isten. Aztán, amikor jó létben vannak, akkor elfelejtik. Tehát lehetne így mondani, hogy ez az elégség és kegyelem, hogy mindenkit hozzájuthat az Isten. De aztán ugye van az a kérdés is, hogy van itt a szabad akarat. Ha egyszer Isten bennünket motivál, mennyire, hogy nem is tudunk más csinálni, csak azt, amit Isten akar. De hát szabadságot adott. Ja. Protestáns teológiában annyira leromlott az emberi természet, hogy gyakorlatilag megszűnt a szabad akarat a protestáns teológiában. Mert Isten ráadásul előre rendel bennünket. Kározatra, üdvösségre. Ez a legkeményebb része a protestáns, főként a Calvin teológiának. Mi azt mondjuk, hogy az előre rendelése Istennek az az üdvösségre szól. Kiválaszt bennünket, például Szűz Máriát. De szabad akaratot hagy nekünk, viszont segít a kegyelmével, hogy jók legyünk. De nagy titok, hogy akarja az üdvösségünket, és mégis van szabad akaratunk. Babits Mihály, aki katolikus ember volt, hát ő is azért sok mindent megjárt életében, már a hit szempontjából is, az az élete végén visszatért teljesen a katolikus egyházba. Csodálatos vers az Eukarisztia, meg több más ilyen. Az Elbocsátott vad című versének az első verszaka így szól, ez egy hosszú vers. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán, ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz, ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, ezt a hosszú verset, de az utolsó verszaka így szól. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bógáns a szélben, vagy vad bozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság, nagy H-val írva, tehát az Istenhez. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ja, költői módon, hogy szabadok is vagyunk, nem vagyunk elrendelve kározatra vagy üdvösségre eleve mi emberek, van szabad akaratunk, de az Isten azért csak nem hagy nekünk nyugtot, és mindig motivál bennünket. Most ez a ránk hatása az Istennek, hogy említettem, főként a reformáció idején jött elő, miért? Nem véletlenül. Mert ott azért túlságosan az emberi cselekedeteket emelték ki, és egy ősi eretnekség megkísértett azért sokakat a pelagianizmus, hogy az ember Isten nélkül is, mert megteremtett úgy bennünket, üdvözülni tud a tettei által. És hát aztán még jött a, hát később egy katolikus ráhatás is jött, de az ellentétes oldalról a jansenizmus, amikor azt mondták, hogy nagyon rosszá lett az ember, és erkölcsi tehetetlensége van. De a hitújítók azt mondták, hogy a cselekedetekkel nem tudunk üdvözülni. Csak a hittel, mert ja, Szent Pál levelét olvasták, hogy az ember hitáltal, nem a törvény által üdvözül. Csak hogy Szent Pál ott a törvényen az Ószövetségnek azt a sok-sok törvényét értette, amely valóban azt a hatást keltette, hogy valaki megvalósítja, akkor Istennek, mint egy kötelessége is, hogy az embert üdvözítse. Erre mondták, hogy a hit által üdvözül, és nincs érdemszerző cselekedet. Tehát akár mit teszünk, azzal mi nem érdemeljük ki az üdvösséget. És egyébként is a megigazulás az olyasmi, mint mikor a hó letakarja a tájat. Alatta ott van a sok szemét, a minden a földön, de hó betakarta. És ha valaki szétnéz a tájon, akkor úgy néz ki, hogy szép, fehér és tiszta. A katolikus teológia azt mondta, hogy a megigazulás az Istennel való teljes kibékülés, igazzáválás, bűnbánat, megtérés, jó cselekedetek, azok az embert tisztává teszik. Tehát meg tudunk igazulni az Isten előtt, holott azt mondjuk, hogy ebbe benne van kezdeményezőként is, és kísérőként is az Isten irgalma. És ez egy belső átalakulás. Ugye a Szent Pál volt erre a legjobb példa. Aki üldözött, üldözte Jézust, üldözte a keresztényeket, akkor megállította őt a föltámadt Jézus kegyelme, megkérdezte, hogy mit kell tennem, akkor elindult. Először elment egy sivatagba is, elment az első ilyen ókeresztény közösségekhez, Péterhez, Jánoshoz, és aztán úgy ő maga is fokozatosan belenőtt a keresztény életbe. A hite az megvolt, csak az életformája, hogy ja, látom a jót, mégis a rosszat teszem, utok Jézus Krisztus után, nem mintha elértem volna, de felejtem, ami mögötte van, a bűnös életemet. Aztán öregkorára azt mondta, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztussal, Krisztus él bennem. Tehát átalakította az ő életét Jézus Krisztus. És mi azt mondjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat már, mint amiről Jézus beszél, a szőlővessző és a szőlőtő hasonlatával. Hogy összenő az ember lelki élete Krisztus életével. És hát az örök élet, az bár az küzdeni kell, de az mindig sokkal nagyobb, mint hogy azt érdemként megkaphatnánk. Ugye, ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy korábban még főként a szocialista időkben, hogy küldtek külföldről valami nagyértékű dolgot, el kellett menni érte a vámra, a vámot ki kellett fizetni, de amit kapott az ember, nagyértékű dolgot, azt ő saját erejéből sose tudta volna megvenni, de mégis fáradozni kellett érte. Hát így vagyunk, azt mondjuk, hogy az üdvösségért is fáradozni kell. A katolikus teológia azt mondja, hogy az emberi érdemeknek, vagy az emberi cselekedeteknek van jutalma. A protestáns teológia azt mondja, hogy nincs érdemszerző cselekedet. Tehát megkérdeztem mélyen hívő protestáns embereket, hogy akkor a jó cselekedetek miért szükségesek szerintetek? És azt mondták, hogy háládatosságból, mint ahogy a K.T. írja, hogy hát Isten jót tett velem, hát hálásnak kell lennem érte. Hát valóban, hogy hálásnak kell lenni, de mi azt mondjuk, hogy az érdemeknek is van jutalma. Honnét vesszük ezt? Hát a Szentírásból. Nem azt mondjuk, hogy az emberi természet kívánja meg, mert ott, ahol nincs jutalmazás, ahol az emberi fáradozást valamiképpen nem méltányolják, ott lelankad az ember, az igazságosság is csorbát szenved, meg egyáltalán nincs kibontakozás, nem lehet a gyereket se úgy nevelni, hogy csak önzetlenül tedd a jót, meg kell jutalmazni, és később is szükség van erre. Hát a Szentírás beszél az érdemek jutalmáról. Az Ószövetség is, hát ott többször előjön, hogy az igazak jutalma maga az Isten. Az istentelenek úgy látták, hogy elveszett az igaz ember, de őnekik a jutalmuk végül is maga az Isten lett. Addig, ameddig az Ószövetség embere nem hitt a föltámadásban, az üdvösségben, mert volt egy ilyen szakasz is, lassan alakult ki ez a hit, addig a ószövetségi könyvek azért mindig emlegették egy Jób esetében is, hogy Isten megjutalmazza az ember hűségét és kitartását. Na most, az új szövetség többször beszél az érdemek jutalmáról. Hát a hegyi beszéd, amely végül is a keresztény erkölcsiségnek a magna chartája, a nagy törvénykönyve, az minduntalan, minden boldog mondás végén valami jutalmat tűz ki. Övék az Isten országa, majd kielégítetnek, meglátják az Istent, ők leszek Isten fiai, és így tovább. Aztán beszél a örök ítéleten arról, hogy van egy végleges visszafizetés is a üdvösséggel, illetve van egy céltévesztés, a kárhozat. Aztán ott van a talentumoknak a példabeszéde, hogy számon kéri az Úr, hogy a megkapott talentumokat hogyan kamatoztattuk. Szent Péter apostol megkérdezi Jézust, hogy mi, akik mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus nem azt mondja, hogy Hát, legyetek teljesen önzetlenek, és semmi se, nem lesz a jutalmatok. Hanem azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok feleségét, apát, anyát, testvért, mindent, százannyit kaptok itt is. Tehát, hogy a testvériségnek a gyümölcsét megkapjátok, és aztán még megkapjátok az örök életet is. És ahogy előbb említettem, az örök élet az nincs arányban az ember fáradozásával. Az olyan, ami mindig jutalom marad. Akármennyit fáradoztunk, az örök élet az mindig jutalma lesz az embernek. Persze valaki mondhatná, hogy hát ti keresztények azért vagytok jók, hogy kapjatok valamit. Ugye, volt egy ilyen irányzata az erkölcstannak, amelyik azt mondta etikának, hogy úgy kell jónak lenni, az a nagy dolog, hogy nem is vagyunk jutalmazva. Albert Camus is a 20. században azt mondta, hogy az a nagy erkölcsi kérdés most, hogyan lehetünk Isten nélkül jók. Hogy Isten nem jutalmaz meg, nincs is örök élet, de hát azért mi legyünk jók. Hát azért ezek nem sikerültek, ezek a kísérletek. Nem béres erkölcs a miénk, mert a béres az várja a napszámot, hogy megkapja rögtön. Itt benne van a hitnek a, most nem találok jobb szót, a rizikója, hogy vállaljuk, hogy az üdvösség az nem tudásunk, hanem hitünk, hogy él az én Istenem, s igazságot szolgáltat nekem, és ez az üdvösség az nem egy fölfokozott földi jólét, mint a muszlim világba, hanem személyes kapcsolat, a szeretet győzelme. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, hogy az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Isten, Atyám, és akit te küldtél, fiadat, Jézus Krisztus. És ez az ismeret szeretett kapcsolatot jelenti. Amikor valaki szereti a gyerekeit, szüleit, akkor nem az a fő gondolata neki, hogy szeretem a szüleimet, aztán oda jutok majd, akkor rám hagyja az örökséget, és nem másra. Mert sajnos ilyen is van, ismerek ilyeneket, hogy valaki nem hagyott a gyerekére semmit. Személyesen ismerek ilyet. Összeveszett a gyerekével, semmit nem hagyott rá. Nem azért vagyunk jók a szüleinkhez, hogy ha van valami ingósága, ingatlanja, ránk hagyja, hanem a szeretetért. A gyereket se azért szereti a szülő, hogyha majd megöregszek, akkor gondoljon rám, és mit tudom én, ne hagyjon el, és akkor majd gondoskodjék rólam, hanem azért szeretem, mert benne van a szeretet kapcsolat. És hogy ha így megvan, akkor ez nem bérbe van fizetve, hanem emberi szeretet kapcsolatban. És ez így fölfogozottan van az Istennel való kapcsolatunk is. Tehát nem úgy gondolunk az üdvösségre, hogy jót teszek, hogy majd akkor nekem visszafizet az Isten. Mert már most is ezt kell megtapasztalni, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban kell lennünk. És ez az érdem itt írja is, hogy tehát az érdemek jutalmatát. Van egyszer a kegyelem, az Istennek a személyes ránk hatása, az élete, hogy így mondja, bennünk a föltámadt Krisztus élete, bennünk, ez átalakítja az embert, ez a megigazulás, igazzá válás előtte, van az érdemeknek a jutalma. És ez úgy átalakítja az embert, tanítja a katolikus egymás katekizmus, hogy eljuthat valaki a keresztény szentségre, életszentségre, ami végül is már a Ószövetségben is volt egyfajta ilyen parancs, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Mondta már Mózes által az Ószövetség népének Isten. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, hogy ezt az életvitelt keressétek és kövessétek, hogy a jó cselekedetek azok megvalósuljanak és átjárjanak benneteket. Itt a tökéletességnek a határa, így írja a katekizmus, hogy az határtalan. Abban nincs határ a tökéletességben. Mint ahogy múlt alkalommal arról szóltam, hogy a 10 parancsolat hoz egy alsó határt. Ne lopj, ne ölj, ezt megérte a gyerek is, hogy nem lehet lejjebb menni. De fölfele nincsen határ. Tehát a jóban, az eszményi ideálban. És ennek a megvalósítói a szentek. Minden korban, a tovább élő, történelemben tovább élő Krisztusnak a követei, akik ezt az élet szentséget föl tudják mutatni. Különösen most a mi korunkban van arra igény, protestáns teológiában is vannak ilyen könyvek, hogy a szentek visszatérnek, hogy föl kell mutatni a szent embereket. Ugyanis a szent emberek a közgondolkodásban egyrészt olyanok, hogy csodálatra méltók, de nem követhetők. És nagyon életidegen pályákat futnak be, böjtölésükkel, hősiességükkel, meg önzetlenségünkkel, amit egy átlag ember nem tud megtenni. És akkor még erre jöttek azok az ábrázolások, amelyek ilyen átszellemülten mutatták a szenteket. Éppen a újabb korban mondták azt, hogy a szentek azok a keresztény életvitelt a hétköznapok hűségében kell, hogy megvalósítsák, mint ahogy a Diognetoszhoz írt levélben volt, hogy külsőre nem is különböznek a többi embertől, de mégis az életvitelük más. És a szenti avatásokban hát keresik azokat az embereket, akik így mutatnak példát. Ugye magyarok között is nem is egy volt ilyen. Az elmúlt 20. században, akik családi életükkel, hűséges kitartásukkal, egy Batthyány Stratmann László, egy orvos, azáltal, hogy a orvosi hivatását nagyon hűségesen végezte, szerette a szegényeket, minden, így vált példaképpé egy Eszterházi János, és többek is, akik a hétköznapi életüknek a mindennapiságával tudták ezt a keresztény élet szentséget megvalósítani. Tehát amikor mi a morálisról, keresztény etikáról szólunk, akkor azt mondjuk, hogy kellenek a példaképek. és ez hiányzik a mai időkből. Mert a mai idők hoznak példaképeket, csak azok influencerek, sztárok, kérész életű emberek, akik föltűnnek egy pillanatig, nagy népszerűségnek örvendenek, milliók lájkolják őket, de egy idő után hulló csillagokká válnak. És ezért azt mondja a keresztény erkölcstan, hogy álló csillagokat kell keresni, olyan embereket, akik a krisztusi értékeket megvalósítják, mában és a jövőben is példát tudnak mutatni az embereknek. És hát így a keresztény erkölcs morális az nem csak egy ilyen parancsra épülő valami, vagy nem egy béres erkölcs, hanem azáltal, hogy fölmutatja a példákat, élet célt is tud mutatni az embereknek, hogy ahogy Szent Ágoston mondja ott a szentekről, hogy nem szakadt le az a híd, amelyen ők átmentek. Tehát, hogy mi is mehetünk rajta. És az a forrás, amiből ők ittak, nem apadt ki. Tehát ma is meg lehet próbálni, lehet ezen haladni, és így ez a fejezete a katolikus egyház katekizmusának olyasmi, ami a talentumok megvalósításában segítséget akar nyújtani, vagy kamatoztatásában az embereknek, hogy egyéni életük, aztán a környezetük élete jobbá válik, és ahogy a 6. Pál mondta, növekedjék a szeretet civilizációja, amire ma különösen ebben a nagyon-nagyon elvadult világban, amiben élünk, ahol a gyűlölet, az erőszak, a háborúság van minden nap a műsoron, ne tudjon véglegessé válni, hanem azok a példák, amelyek a keresztények életéből kisugároznak, mégiscsak a jónak és a szeretetnek a diadalát segítse elő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.